7. fejezet. A barátsuhás kísértet. Az Éva almájához címzett híres nevezetes kocsma az egyetemi város részben állt, a Karika utca és a Nyélfaragó utca sarkán. Meglehetősen tágas, rendkívül alacsony földszintes terem, ívelt mennyezetének középső boltvállal sárgára mázolt vaskos fapillérre támaszkodott. Mindenütt asztalok, falra aggatott, csillogó ónkupák. Az iszákoskodók serege soha meg nem fogyatkozott ebben a csapszékben, és lány is akadt, mindig temérdek. Ablaka az utcára nyílt. A kapu mellett egy szőlőtőke állt, a kapu felett pedig egy esőrosdásította csikorgós bádoglemes csüngött, amelyre rikító színekkel egy almát és egy asszony szemét pingált valaki. Ez az úttest fölé nyúló szélzászlóféle, amely szélfúváskor egy vasnyáson himbálódzott, a kocsma cégére volt. Beesteledett. Az utca kereszteződés sötétségbe borult. A csapszék ezernyi lobogó gyertyalángja úgy világított a távolból, mint valami kohó tüze az éjszakában. A törött ablakokon pohárcsengés, nagy eszemiszom, szitkozódás, civakodás lármája hallatszott ki az utcára. A hőség párával vonta be a terem üvegezett kirakatát, és ezen keresztül 100 meg 100 elmosódott ember alak nyüzsgése látszott. Időnként harsány hahota tört elő a zsivajból. A dolgukra siető járókelők úgy haladtak el ott az ablak előtt, hogy még csak egy pillantást sem vetettek erre a kavarodásra. Legfeljebb egy-két rongyos utcagyerek ágaskodott hébe-hóba lábujjhegyre, és rikoltotta be az ablak mellvédje felett a kocsmába a régi csúfolódást, amelyel akkoriban az iszákoskodókat volt szokás megkergetni. Eredj innen részek, ha tudsz, úgyis pokol tüzére jutsz. Egy férfi azonban rendületlen türelemmel sétált fel alá a lármás csapszék előtt. Minduntalan bebenézett az ablakon, és legfeljebb annyira távolodott el tőle, mint egy lándzsás katona az őrbódéjától. Köpenye orráig eltakarta az arcát. Ezt a köpenyt csak imént vásárolta az Éva almája szomszédságában lakó ócskásnál, nyilván azért, hogy a márciusi este hidege ellen védekezzék, vagy talán azért, hogy ezzel leplezze öltözékét. Koronként megállt a homályos ólomkeretes ablak előtt. Fülelve benézett rajta, és egyet-egyet toppantott a lábával. Végre kinyílt a kocsma ajtaja, a férfi úgy látszik csak erre várt. Két italos ember lépett ki az utcára. Az ajtón kiszökő fénysugár egy pillanatra bíbor színnel ragyogta be derűs arcukat. A köpenyeges férfi egy túloldali kapu mélyedésbe húzódott, onnan figyelte őket. Menj dörgös, menj kő, szólt az egyik Borissa. Mindjárt 7 óra, 7-kor van találkozom. De hát mondom, felelte a társa nehezen forgó nyelvvel, mondom, hogy nem lakom az Ocsmány szavak utcájában. Indignus qui inter mala verba habitat, csak értelmetlen ember lakik rossz szavak között. Ott van a tanyám a Jean-Pémolé utcában. In vico Ioannis Pémolé. Nagyobb szarvas marha vagy még az egyszarvúnál is, ha az ellenkezőjét állítod. Mindenki tudja, hogy aki egyszer medvén lovagolt, az semmitől se fél többé a világon. Tehát a te orrod most holmi csiklandós örömöket szimatol, akár a kórházak véli Szent Jakabé. Jean barátom, részeg vagy, mondta a másik. A másik tántorogva felelt. Ez csak azért állított főbusz, mert örömet telik benne, ellenben arra igenis van bizonyíték, hogy Platon arca oldalnézetben olyan volt, mint egy vadász kutyájé. Az olvasó aligha nem felismerte már két derék barátunkat, a kapitányt, meg a diákot. Úgy tetszett, hasonlóképpen felismeri őket az a férfi is, aki eddig az árnyékban meghúzódva leselkedett utánuk. Lassú léptekkel követte a két iszákost a zegzugos úton, amelyen a diák ráncigálta a kapitányt. Az viharedzettebb ivó lévén Jeannál megőrizte tiszta öntudatát. A köpenyes ember figyelmesen hallgatta érdekfeszítő párbeszédüket, és teljes egészében megértette azt úgy, ahogy itt alább következik. Beringettét, próbáljon egy kicsit egyenesebben lépegetni, Baccalaureus uram. Tudja, hogy mindjárt el kell válnunk, lám, már is 7 óra, nővel van találkozom. Eredj már, hagyj békébe. Csupa csillagot és tüzes csóvát látok. Te meg olyan vagy, mint a Dammarten kastély, amikor éppen belegebed a nevetésbe. A nagymamám szemölcsére mondom, Jean maga olyan szenvedélyes kedvelője a badarságoknak, hogy az már túlzás. Igaz is, Jean, maradt egy kevés pénze? Nincs itt semmi hiba, rektor uram. Kis mészárszék, párva mészárszékia. Jean, barátom, hiszen tudja, hogy találkát adtam annak a kislánynak a Szent Mihály hídnál, a hídfő előtt. Nem vihetem máshová, mint Falurdel anyóhoz. A hídon lakó szállásadó nőz, már pedig az pénzt kér a szobáért. Az az őszbajszú vén ringyó nem hitelez nekem, Jean, az Isten szerelmére. Elittuk a pap egész pénzét. Egyetlen párizsi szú sem maradt az erszényben. Az asztal igazi zamatos fűszere az a tudat, hogy az ember jól használja fel az idejét. Ördögés, pokol, hát elég legyen ebből az ostoba locsogásból. Mondja meg már pokolfajzatja, Jean, maradt-e valamicske pénze? Ide vele a kutya teremtését, máskülönben kiforgatom a zsebét, még ha bélpoklos is, mint Jobb, és Lies, mint Cézár. A Galias utca, tisztelt uram, olyan utca, amelyik utca egyik végén az Üvegfúvók utcájába, a másik végén pedig a Takácsok utcájába torkol. Jól van, drága Jean barátom, jól van, szegény pajtásom. Galias utca helyes, nagyon helyesen, nem térjen már végre magához az ég szerelmére, kérem. Egyetlen párizsi szó az egész, ennyi kell nekem, mégpedig most, 7 órakor. Általános csend és figyelem. Most jön a nóta. Ha macskát fog az egér, király urunk hadra kér, mire nyáron lesz december, s húsvétra befagy a tenger, s jég borítja 2 arasz, meg is hódol szép arasz. Hogy fulladtál volna meg az anyád hasában, Antikrisztus tanítványa te, kiáltott a főbusz, és nagyot taszított a részeg diákom. Az a falnak tántorodott, majd erőtlenül huppant Fülöp Ágost kövezetére. A kapitány testvérjes irgalomból, az italos ember szívéből sohasem vész ki teljesen ez az érzés, odahengergette Jeant a szegények párnájára. Ezeket a párnákat a gondviselés készítette a párizsi sarokkövek tövébe, a gazdagok a maguk fennhéjázó modorában szemétdomnak csúfolják az ilyeneket. Főbusz eligazgatta Jean fejét egy lejtős káposzta torzsarakáson. A diák csodálatos mély bariton hangon azonnyomban horkolni kezdett, ám de a neheztelés még nem hunyt ki teljesen a kapitány lelkéből. Ha pedig erre jártába felszed az ördög taigája, az a te bajod, mondta a szegény alvó írástudónak, s tovább ment. A kapitány sarkában járó köpenyeges férfi egy pillanatra megállt a földön heverő diák mellett. Mintha tétovázott volna, aztán mélyen felsóhajtott, és maga is elindult főbusz nyomába. Hagyjuk magára Jeant mi is, akár csak azok ketten. Hadd aludjék a csillagos ég kegyes oltalma alatt, és ha az olvasónak is úgy tetszik, szegődjünk főbusz és kísérője nyomába. Főbusz kapitány befordult a Saint-André de Zarcs utca sarkán, és ekkor észrevette, hogy valaki követi. Véletlenül hátra tekintett, és azt látta, hogy valami árnyékféle settenkedik utána a fal hosszában. Megállt. Az árny is megállt. Elindult. Elindult az árny is. Mindez azonban nem igen nyugtalanította a kapitány. De mit gondolta magában, hiszen egy lyukas garas nem sok, annyi sincs a zsebemben. Az Otun kollégium előtt pihenőt tartott. Ebben a kollégiumban szagolt bele valamelyest abba, amit aztán tanulmányokként emlegetett. Azóta is megőrizte azt a komiszkodó diák hagyományt, hogy minden alkalommal valahányszor elhalad az épület homlokzata előtt, olyasféle gyalázatot műveljen Pierre Bertrand bíbornoknak a főbejárattól jobb kéz felől álló szobrán, aminőről Priapus panaszkodik keservesen Horácius, Olim truncus eram ficulnus, hajdan fügefa tőke voltam kezdetű szatirájában, és ezt olyan kitartó szenvedéllyel cselekedte, hogy az Eudensis Episcopus felirat már csak nem elmosódott a talpazaton, az ottani püspök. Rendes szokásának megfelelően most is megállt hát a szobor előtt, az utca teljesen néptelen volt, amikor a kapitány szemtelenül magasra tartott orral éppen a nadrág szíját csatolta vissza nagyhanyagul, észrevette, hogy az árnyék lassú léptekkel feléje közeledik. Oly lassan járt, hogy főbusz még azt is megfigyelette, köpenyt és kalapot visel. Az árnyék megállt a kapitány előtt mozdulatlanul. Mozdulatlanabbul akár Bertrand bíboros szobormása. Tekintetét főbuszra szegezte, és e tekintetben oly nyugtalan fény lobogott, mint éjszakánként a macska szembogarában. A kapitány bátor ember volt, és holmi gyilkot szorongató utonállóra ügyet sem vetett volna. De ez a sétáló szobor, ez a kővé merett férfi alak, ez megfagyasztotta ereiben a vért. Akkoriban számos történet járt szájról szájra egy barátcsuhás kísértetről, aki éjjelente Párizs utcáin bolyong. Ez ötlött most fel zavarosan az emlékezetében. Néhány pillanatig a meghökkenéstől dermedten állt ott, végül kényszeredett nevetéssel törte meg a csendet. Uram, uram, ha kegyelmed rabló, amit remélek, akkor Orbán tűnik fel nekem, mint egy gém, amely holmi dióhéjra csap le. Jó családból származom, kedvesem, de pénzem az nincs. Hanem forduljon Amarra. A kollégium kápolnájában megtalálja Krisztus keresztjének egyik darabját ezüst foglalatban. Az ánkeze kinyúlt a köpenyeg alól, és egy sas karmának erejével ragadta meg főbusz karját. És ekkor megszólalt az árny. Főbusz de Chateaupers, kapitány! Micsoda? Szólt főbusz. Honnan az ördögből tudja a nevemet? Nem csak a nevét tudom, felelte síri hangon a köpenyeges férfi. Azt is tudom, hogy ma este találkája van. Igaz, mondta elképedten főbusz. Mégpedig 7 órakor, vagyis 4 óra múlva. Felérdel anyónál. Úgy van. A Szent Mihály hídján lakó szállásadó nőnél. Az a Szent Mihály arkangyalán, ahogy az imádság mondja. Istentelen, suttogta a rémalak. Valami nő személlyel? Konfiteor, bevallom. Hogy hívják? Smeralda, felelte főbusz vidáman, régi gondtalansága fokról fokra visszatért. E név hallatára az árnyalak rettentő erővel rázta meg karmaiból főbusz karját. Főbusz de Chateaupers, kapitány, hazudsz! Mindenki elrémült volna, ha megpillantja a kapitány arcát elborító tüzet, ha látja, hogyan szökkenik hátra, hevesen tépve ki magát a harapófogó erejű szorításból, és hogyan ragadja meg büszkén a kardját. E haraggal szemben azonban a köpenyeges férfi zordonul mozdulatlan maradt. Olyasféle jelenet volt ez, mint Don Juan párharca a kőszoborra. Ördög és pokol, kiáltotta a kapitány. Ilyen szó is ritkán sértheti egy Chateaupers fülét. Merészel csak megismételni. Hazudsz, felelte fagyos nyugalommal az árnyék. A kapitány a fogát vicsorította. Barátcsuhás kísértetet, fantomot, babonaságot, mindent elfelejtett már ebben a percben. Csak egy férfit látott maga előtt, aki megsértette. Ó, akar, így is jó, dadogta haragtól elfulladt hangon. És azzal kirántotta kardját, és hebegve, mert haragjában épp úgy reszkett az ember, mint félelmében, ezt kiáltotta. Most legott rajta, kard, kard, kikard, hadd borítsa vér az utca követ. A másik azonban meg sem moccant. Látva védekezésre és támadásra felkészült ellenfelét, így szólt keserűségtől remegő hangom. Főbuszkapitány megfeledkezik a találkozóról. Az ilyen főbuszfajta emberek haragja olyan, mint a tejleves. Hiába for, egyetlen csepp víz kell csak, hogy lehűtse. Ez az egyszerű mondat is elég volt, hogy a kapitány kezében menten lelankadjon a villogókart. Kapitány, folytatta a férfi, holnap után, egy hónap vagy akár 10 esztendő múlva is, bármikor készen talál, hogy elmetéljem a torkát. Most azonban menjen a találkájára. Bájos dolog csak ugyan, felelte főbusz, mintha a módját keresni, hogy miképpen alkudjék meg önmagával, ha ugyan egy találkán egy karddal meg egy lánnyal kerül össze az ember. Nem tudom, miért ereszem ki a markomból az egyiket a másik kedvéért, ha mind a kettő az enyém lehet. Hüvelyébe dugta a kardját. Menjen a találkájára, szólt újra az ismeretlen. Uram, szólt főbusz némi zavarban. Nagyon, nagyon köszönöm az előzékenységét. Valóban ráérünk holnapig, hogy hasítékokat és gombjukokat szabdaljunk egymás Ádám kosztümjébe. Hálás vagyok kegyelmednek, amiért lehetővé teszi nekem, hogy előbb még eltöltsek egy kellemes negyed órát. Azt reméltem ugyan, hogy sikerül kegyelmedet a csatornába teríteni, és hogy még azután is idejében érkezzem a csinos kicsikéhez, annál is inkább, mert az e fajta esetekben jó hatást kelt, ha az ember egy kisé megvárakoztatja a nőket. Kegyelmedet azonban elszánt fickónak nézem, és ezért csak ugyan biztonságosabb, ha a mulatságot holnapra halasztjuk. Most hát indulok, mint kegyelmed is tudja, hétre várnak. A kapitány megvakarta a fületövét. Verje meg az Isten, egészen megfeledkeztem róla. Egy árva fityingem sincs. Pedig ki kell fizetnem a padláskamra bérét, mert az a vén kerítőnő előre követeli a pénzt. Nem bízik bennem. Fogja, fizesse ki ebből. És főbusz azt érezte, hogy az ismeretlen férfi hideg keze egy nagy pénzdarabot csúsztat a markába. Akaratlanul is elfogadta a pénzt, és megszorította azt a kezet, amely adta. Istenemre, kiáltott fel, kegyelmet derék, fickó! Hanem van egy feltételem, szólt a másik. Bizonyítsa be, hogy én tévedtem, és kegyelmed mondott igazat. Bújtasson el valami szögletben, hogy megláthassam, valóban arról a nőről van-e szó, akinek a nevét imént említette. Bánom is én, válaszolta főbusz, majd a Szent Márta szobát béreljük ki. A szomszédos kutyaholból aztán kedvére nézegethet. Gyerünk hát, szólt az án. Szolgálatjára, felelte kapitány. Sejtelmem sincs, hogy kegyelmed nem messzer diabólusz-e a saját személyében, de hát kössünk barátságot erre az estére. Holnap aztán megfizetem minden adósságomat, erszénnyel is, karddal is. Gyors léptekkel útnak indultak. Néhány perc múlva a folyó zúgása adta tudtukra, hogy az akkoriban házakkal zsúfolt Szent Mihály hídon járnak. Előbb felvezetem kegyelmedet, mondta főbusz a kísérőjének, azután elmegyek a szép leányért. Azt beszéltük meg, hogy a kis sátelé mellett vár rám. Társa nem válaszolt. Amióta így egymás mellett lépdeltek, egyetlen szót sem szólt. Főbusz megállt egy alacsony kapu előtt, és erősen megdöngette. Fény csillant elő az ajtó eresztékein. Ki az? Kiáltott ki egy fokhíjas szájból eredő hang. Eltek és pakol az Isten fáját, a kutya úristenit, felelte a kapitány. Az ajtó tüstént kinyílt. A jövevények egy vénasszonyt és egy véllámpást pillantottak meg. Az asszony is, a lámpás is reszketett. A vénasszony kétrét görnyedten állt az ajtóban. Testét ócskarongyok fették, imbolygó fejét valami szutykos, törlőruha féle borította. Csupa ránc volt mindene, a keze, a nyaka, az ábrázata, ajka az ínye alá húzódott, és a szája körül ősz szőrpamacsok meredeztek, ami macskaszerűen ravasz, hízelkedő kifejezést adott az arcának. A viskó belseje éppen olyan züllött volt, mint a tulajdonosa. Meszelt falak, megfeketedett tetőgerendák, bedőlt kemence, pókháló minden zugban. A középen sánta asztalokból és zsámolyokból feltornyozott ingatag halom. A hamuban egy mocskos gyerek üldögélt. A háttérben falépcső, vagy inkább létra vezetett a mennyezeten nyíló csapóajtóhoz. Főbusz titokzatos kísérője, amikor ebbe a lebújba belépett, egészen a személyig felhúzta köpenyegét. A kapitánya közben folyvást káromkodott, mint valami szaracén, és azon igyekezett, hogy, ami csodálatos rennyén kifejezésével élve, egy talléron megcsillantsa a napsugarat. A Szent Márta szobát. A vénasszony nagy jó uramnak titulálta a kapitányt, és egy ládafiókba tette a tallért azt a pénzdarabot, amelyel a fekete köpenyeges férfi ajándékozta volt meg főbuszt. Amikor aztán az öregasszony hátat fordított a hamuban játszadozó, rongyos, bozontos kisfiú ügyesen a fiókhoz lopódzott, kicsente belőle a tallért, leszakította a rőzséről egy száraz falevelet, és a tallér helyére csempészte. Az öregasszony intett a két nemes úrnak, mert így szólította őket, hogy kövessék, és felkapaszkodott előttük a létrán. A felső emeleten egy ládára helyezte a lámpást, főbusz pedig a törzsvendég otthonosságával kinyitott egy ajtót, amely valami sötét óduba vezetett. Ide menjen be, kedves uram, mondta kísérőjének. A köpenyeges férfi szótlanul engedelmeskedett, és az ajtó becsapódott mögötte. Hallotta, hogy főbusz rátolja a reteszt, és egy pillanat múlva már indul is lefelé a lépcsőn az öregasszonnyal együtt. A világosság eltűnt.